lehet-e csalni az órás játszmában? Lehet-e 100 milliósnak kinéző órát néhány 100 000 forintért venni legálisan? Meg lehet-e azt csinálni, hogy olyan hangulatú órád van, mint mondjuk a legnagyobb sztároknak, Forma 1-es versenyzőknek, focistáknak, és mégsem kell érte bankot robbantanod? Erre fogom most keresni a választ, és természetesen hoztam is egy ilyen órát, amit majd együtt kibontunk. Ez most a podcast formátum. A teljes érmény érdekében nézd meg YouTube-on, a jobbeszéljünkórákról.hu. A Richard Mille indulása óta sokan próbálkoznak olyasmivel, hogy ahhoz hasonló hangulatú, kinézetű, dizájnú órákat dobjanak piacra, viszont ezek a legtöbb esetben nagyon olcsó megoldások voltak. Itt az olcsó alatt ilyen 100 000 forint alatti kategóriára kell gondolni, és amikor erről a kategóriáról beszélünk, akkor természetesen a terméknek a minőség is általában alacsony lesz. Hogy ki lehet nyitni egyébként azt a kérdést, hogy a Richard Mille órák érnek-e annyit? Természetesen szerintem nem. Azt a témát is lehetne feszegetni, hogy a bennük lévő szerkezet egyébként valamennyire megmagyarázza-e a hatalmas csillagászati árat? Szerintem egyébként nem. Természetesen az érvek szempontjából egy tök jó hangzó dolog, hogy házon belül készült különleges felfüggesztésű szerkezetek, meg minden. Ettől függetlenül is szerintem nagyon nehéz épésszel sok 100 millió forintos órákról beszélni, főleg úgy, hogy sokan még a kinézetüket is támadják, és úgy gondolják, hogy hát ezek olyanok, mint egy Lego órák, mintha egyébként valami chipses dobozba estek volna ki ajándékképpen. Ugyanakkor meg a túloldalról bele kell gondolni a különleges anyaghasználatba, viszont ami a legjobban hajtja ezt az egészet, az természetesen a hype, mégpedig az, hogy mégiscsak az van, hogy a legnagyobb sztárokon lehet ezeket az órákat látni, a különböző teniszmeccseken is ilyesmit, és a Richard Mille pedig nagyon-nagyon-nagyon jól pozícionálta ezeket az órákat azért, hogy olyan státuszt érjenek el. Nyilvánvalóan a saját térfén a Richard Mille nem igazán lehet versenyezni, ők nagyon jól megtalálták azt a pontot, ahol ők egyébként ezt a harcot vívják, természetesen náluk is vannak más játékosok, például mondjuk a Cyrus gyárt nem feltétlenül nagyon hasonló, viszont hasonlóan extrém órákat, vagy az MBMF például szintén extrém, de a Richard Millehez egyáltalán nem hasonló órákat, és mindegyiknek megvan az a maga különlegessége, amitől az az óra egyébként ennyire vagy annyira drága. De kérdés az, hogy a drága dizájnokkal egyébként lehet-e versenyezni, lehet-e az olcsó ár kategóriából találni valamit, ami rájuk hasonló. És egyébként természetesen van ilyen, sőt egyébként tavasszal volt is videóm a cárbombásokkal, amikor ugye az Inhorgenten forgattam velük együtt, és ott megmutatta nekünk Steven, hogy hogyan is kell ezt az egészet összerakni, és azóta jelent meg egyébként egy Dark Matter nevű órájuk, amit egyébként el is küldött nekem, úgyhogy most ezt lényegében együtt fogjuk kicsomagolni, és együtt fogjuk összerakni. Egy nagyon egyszerű papírcsomagolásban érkezik ez az óra, és ugye mit sem sejtve lehúztam róla ezt a kis fehér borítást, és akkor jött velem szembe ez az egyébként iszonyatosan igényesnek tűnő fekete színű lakkozott doboz, ami gyakorlatilag bármilyen nagy gyártónak az órája, akik egyébként sok milliós összegeket szoktak érte elkérni. És amikor felnyitjuk ezt a dobozt, akkor természetesen szembe találkozunk egy szerkezettel, két darab lünettával vagy rámával, és mind a kettő közepén van egy-egy korona. Úgyhogy ilyenkor az emberben egy kicsit az IKEA hatás előjön, hogy most azt akkor tényleg nekem kell összerakni, de egyébként igen, és pont ez az egész rendszernek a lényege. És ha tovább megyünk és kivesszük ezt a kis párnát, akkor alatta bujkálnak nyilván a szíjak, amikkel eddig ugye nem találkoztunk, egy fekete és egy piros szíj, és egyébként a bal oldalon pedig maga a csat. Egyébként ez a csat, ez egy olyan dolog, amivel én a legtöbbet szenvedtem, mármint hogy nem abban az értelme, hanem szerintem ezt a legnehezebb rátenni magára a szíjra, viszont egyébként tény, hogy ennek a csatnak a legfontosabb a szerepe, hogy nyilván az ember ne hagyja el az órát, úgyhogy ezt lehet, és egyszerre kell egyébként mozgékonynak lennie, és egyszerre kell cserélhetőnek is, és még állíthatónak is lenni, hozzáteszem. Egyébként technikailag is egy nehéz megoldás, hogy mindennek a három dolognak hogyan lehet megfelelni, és úgy gondolom, hogy itt azért az egyszerűség meg a könnyen cserélhetőség oltárán valamit be kellett áldozni, és úgy tűnik, hogy ez volt az. Több helyen lehetett látni egyébként ugyanilyen fajta csatot, mármint ami a benyomható fülön és a mozgó alkatrészeit illeti, úgyhogy egyébként ez sem kell, hogy feltétlenül meglepetést okozzon nekünk. És hogyha úgy gondoljuk, hogy ebből a fajta Dark Matter kiadásról, ami a 8601-es névre hallgat, ebből akarunk valamit csinálni, akkor hát szerintem építsünk is belőle egy órát. Én egyértelműen a carbonfiberes rámával szeretnék dolgozni, mert egyébként az egy tök különleges dolog, és én nagyon oda vagyok a carbonfiberért, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell lökni. És vannak egy kicsit piros mutatók, akkor egyértelműen, hogy a piros koronával szeretnék operálni, és egyébként a piros szíjjal is, ha már így vagyunk. Szerintem az egyik legizgalmasabb dolog az egész megoldásban a cserélhető korona szerintem. Tehát az egy olyan dolog, amire így elsőre nem feltétlenül számítan az ember, hogy mégis ez egy olyan dolog, amit a legtöbbet használsz, azon múlik az órának mondjuk a vízállóságának a 95%-a, tehát annak tényleg nagyon jónak kell lenni, és mondom még mindezt úgy, hogy amúgy folyamatosan használod, folyamatosan tekergeted, és mégis cserélhetőnek kell lennie, és egyébként az is, félelmem ezzel kapcsolatban az az, hogy vajon föl lehet-e tenni, és utána rendesen le lehet-e szedni, mert én attól féltem, hogy ezt egyszer föltekerem, ott kattan egyet, és utána így nem fogok rájönni, hogy hogyan kell leszedni, mert hogy egyébként használati utasítás, most semmi ilyesmi nem érkezett hozzá, ez egy picit egyébként fura, mert nyilván én, aki mondjuk élőben megnéztem a közvetlenül a tulajdonostól, hogy hogyan kell ezt az órát, illetve ehhez hasonló órát összerakni, úgy már volt egy kis képem arról, hogy mégis mit lehet csinálni, viszont annak, aki semmit nem csinált, nyilván egyébként valamennyire egyértelmű, hogy ezt fölfelé hogy kell becsavarni, viszont a lecsavarással kapcsolatban nekem nem annyira volt ötletem sem. Viszont hát, ha elkezdünk gondolkodni rajta, hogy ugye nem menetes az órának a koronazárja, ha kihúzzuk, akkor ugye lehet állítani a mutatókat, hogyha alaphelyzetben van, és ugye felfelé húzzuk, akkor ugye gyakorlatilag húzzuk a rugót, lefelé forgatva nem csinál semmit. Ha egyenesen befelé nyomom ezt is, meg a túloldalt is, akkor lejön a lünetta. Tehát az egyetlen egy dolog, ahol a koronával valamit lehet csinálni, az az, hogyha benyomom, és lefelé forgatom, és abban az esetben tényleg elkezd leoldódni a menetről, és abban és így lehet lecserélni a koronát. Úgyhogy gyakorlatilag így a formális logika mentén is ezt a dolgot így ki lehetett találni, hogy hogy működjön. Ami nekem egyébként végtelenül szimpatikus ebben, már az összhatáson kívül, tehát hogy kaptunk egy Richard Mille-nek kinéző órát, ami egyébként nem klasszikusan a Richard Mille-nek világát idézi, sokkal szögletesebb, tehát nekem például a Hermesnek a H08-as monopusher kronográfia jutott eszembe legelőször, ugye a 2023-as Watches and Wonders-on mutatták be azokat az órákat, szóval nekem az volt a legelső igazából, ami erről eszembe jutott, és nem is feltétlenül a Richard Mille, gyakorlatilag skeletonizált maga az óra, és egyben nyílszíves, kis másodperc mutatós, meg ugye 24 óra kijelzés is van rajta, tehát gyakorlatilag erre a számra tényleg rátettek mindent, amit lehet. Egy kicsit az, amit nem feltétlenül értek rajta, az a kör, az a színes kör, mert ez inkább ugye kronóknál lenne ennek értelme, úgyhogy gyakorlatilag, és a Richard Mille-ken ezért is van rajta, mert ott azért a kronográfnak van ezekben a zónákban mit keresnie. Itt viszont az igazából gyakorlatilag csak dekor elem, teljesen biztos vagyok benne, hogy ennek gyakorlati haszna egyébként nincs, egy sima három mutatós órán, sőt igazából két mutatós óránként segéd számlappal. Ami nekem végtelenül szimpatikus benne, az industriális kinézet, és ez főleg a gumiszíj hátoldalán látszik, hogyha megfordítjátok, ott van rajta, mind a két oldalon, hogy milyen hosszú az adott gumiszíj, az egyik rajta van, hogy 125 mm, a másikon pedig rajta van, hogy 80 mm, és a hosszún még rajta is van, hogy min és max, tehát konkrétan ilyen nagyon-nagyon industriális jelölések vannak rajta, és ez nekem nagyon tetszik. Belül egyébként még ez a kis méhrácsszerű dolog, ami benne van, az szerintem egyébként egy tök jó dolog, és egyébként azt mondta nekem a Steven, ugye a Cerbomba alapítója, hogy a gyors cserélési technikájuk az szabadalmaztatott, tehát konkrétan ezt ők találták ki. Hasonlót már láttunk egyébként más márkáknál, tehát nekem például, ami legvilágosabban előttem van, a Bowman Mercier-nek a Rivieráinál, amikor szíjat cserélgettünk a Watches and Wonders-on, akkor volt egy nagyon hasonló, ami, és ott emlékszem, hogy ott picit szenvedtünk is a Carstennel. És nyilván egyébként ízlés dolga, hogy ki milyen órát rak ebből magának össze, és egyébként ezek az órákkal kapcsolatban természetesen senki nem állítja, hogy ez a legeredetibb valaha. Nyilvánvalóan nem találták fel a spanyol viaszt, és nem ők az elsők, akik cserélhető alkatrészes órákat gyártanak, viszont ebben a fajta kinézetben kombinálni ezt nagyon versenyzős, Richard Mille-es dolgot, a cserélhető alkatrészekkel, ebben szerintem egyébként ők az elsők, és szerintem egyébként árérték arányban is teljesen rendben van. Ami még egy érdekes kérdés, hogy ugye milyen a szerkezet, és amikor kitettem erről az óráról rövid videókat, kommentek egy része arról szólt, hogy hát, de 8-as miótára építeni ilyen drága órát, És az a helyzet, hogy a 8-as miótával kapcsolatban én például a Evolvenses Istvánnal beszélgetek sokat, hogy meddig lehet a 8-as miótával dolgozni, hogy mikor kell lecserélni 9-es miótára, viszont az a helyzet, hogy bár nagyon szeretjük a 9-es miótát, de a 8-as miótában egyszerűen sokkal több a variáció és sokkal több a lehetőség. Tehát például az MBMF-nek ugye a Med-1-je is nem véletlenül 8-as miótára épült régen, tudom, a mostani kiadás az már Lajouperé szerkezetre van, és egyébként sokan panaszkodnak is miatta, hogy most már nem pörög annyira egyébként az a rotor, mint amikor egyébként a 8-as miótára volt. Ez is nyilván része a történetnek. Viszont természetesen ugye az van, hogy a 8-as miótában nagyon-nagyon sok a lehetőség. Ugye például nem létezik skeletonizált 9-es mióta, nem létezik kis másodperc mutatós 9-es mióta, és nem létezik nyílt szíves 9-es mióta. Hát még így egyben, hogy ez a három funkció együtt meglegyen rajta, egyszerűen nincs. Tehát, hogy persze GMT-t kapsz belőle, vékonyat kapsz belőle, kézihúzós kapsz belőle, de ezeket a dolgokat a 8-as miótában van, mit tudom én, 40 féle. Úgyhogy azért abban elég könnyen megtalálja minden gyártó magának azt, ami éppen az adott projektjéhez szükséges, és itt is szerintem egyébként én úgy gondolom, hogy ez egy tök jó választás volt, főleg úgy, hogy amúgy lecserélték a rotort, itt most nem az van, hogy fogták és lefestették feketére a rotort, beletették és csokolom, hanem ide terveztek egy saját rotort, és azt tették rá, és egyébként ez szerintem sokat dob magán a szerkezetnek a kinézetén is. Én nem érzem ezzel az órával kapcsolatban azt, hogy mondjuk így kispóroltak volna benne bármit, szerintem ennek az órának a fejlesztésébe azért mindenképpen beletették a munkát. És amit ugye ilyenkor még el szoktam mondani, az természetesen az órának a méretei, bár egyébként kicsit bajban vagyok, mert itt azért nyilván érdekes maga a tokforma, az adott is, ívelt is egy kicsit, úgyhogy nem igazán tudom, hogy mit és hogyan lehetne mérni, de ami biztos, hogy a vastagsága az 15 mm, tehát az egy 15 parancsolótok, ez származik az ívelt kristályból is, és alul pedig az ívelt tokformából is. Maga az átmérője, sőt, tehát igazából nem is tudom, hogy itt átmérőről, vagy inkább szélességről kell beszélni, beszéljünk szélességről. Ez én 44 mm-re mértem korona nélkül, plusz ugye ezek a kis gumi koronavédők azért még valamennyit hozzátesznek, viszont ugye a szögletes órák meg optikailag teljesen máshogy működnek az ember csuklóján, úgyhogy szerintem ez a 44 mm-es dolog, ez nyilván egy olyan, ami nem szeretne eltűnni a kezeden, ez sosem fog 32 mm-es szögletes kártyétenként vagy valahogy működni, tehát ez egy nagy óra, egy batáróra. Viszont egyébként el van csalva egy csomó, főleg itt ugye a lünettának a csavarjai, meg az ilyesmik, amik így gyakorlatilag dizájnok, viszont tök jól próbálják az órának itt ezeket a méreteit egy kicsit tompítani, és ez szerintem érzésre teljesen jó. Ami nekem még nagyon tetszik, maga a gumiszíja, ugye ez egy FKM névre hallgató anyag, természetesen nem ők találtak föl, de ebből is egy saját keverékük egyébként, mármint hogy az FKM-en belül, és egyébként én ezt hordom nagyjából 3 napja, és zéró hordási nyom van rajta, ami szerintem egyébként tök jó, tehát én volt már olyan bőrórám, amit fölvettem, és egy óra múlva már hordási nyom volt rajta. Nyilván ez az egyik oka annak, hogy szeretjük a gumiszíjakat. Még a számlapjáról akartam egyébként egy mondatot mondani, és szerintem akkor itt végre is értünk. Én először azt mondtam, hogy szerintem Zafir a számlapja, viszont annyira hullámos, hogy szerintem nem Zafirból van, mert Zafirból ezt így ebben a formában. Nyilván meg lehet csinálni technikailag, de nem hiszem, hogy valaki meg akarná, és nem szedtem szét, úgyhogy nem tudom, hogy valójában miből van a számlapja, viszont nekem nagyon szimpi az, hogy átlátszó, hogy ennek ellenére vannak rajta indexek, és hogy ugye van rajta két kivágás, a kis másodperc mutatónál, illetve a 24 óra kijelzésnél, és ugye a természetszerűen a nyílt szívnél pedig átlátszik, úgyhogy egyébként ezért van még ennek pluszban a tokon kívül is egy ilyen industriális kinézete. Úgyhogy szerintem egyébként, ha valaki rászánja azt a néhány 100 000 forintot, amiben ez az óra szett kerül, az úgy gondolom, hogy abúgy nem feltétlenül tud csalódni benne, mert árérték arányra is és minőségre is tök jó. És tudom, ilyenkor az ilyen videókkal nekem mindig az a bajom, hogy nem tudom átadni, hogy tessék, itt van, fogják meg. Volt már olyan videóm, hogy mindenki azt mondta, hogy hú, ez ilyen gagyi, olyan gagyi. Voltak a kezemben gagyi órák, és ezt így mindenféleképpen azt tudom mondani, hogy egyébként rohadtul nem gagyi. Lehet, hogy gagyi kinézete lehet sokak számára, de gagyi fogása, gagyi tapintás és gagyi megvalósítása egyáltalán nincs. Úgyhogy én emellett egyébként én maximálisan ki tudok állni. És pont ezért is tudom teljes nyugalommal azt mondani, hogy ez a 470 000 forint, amiben belekerül a cárbomba.com-on ez az óra, az szerintem egy egész jó árértékarány azért, hogy kapj egy órát, ami egyébként variálható, és ezzel akár összeállíthatsz mondjuk 8 különböző kinézetű órát, hogy ezek mennyire különbözőek, vagy mennyire nem, az másik kérdés, de hogy mondjuk az, hogy lecseréled mondjuk a koronát, vagy lecseréled a szíjat, attól más órád lesz. A Mekis reklámba, amikor azt mondtán a BLT burgert reklámozták, akkor azt mondták, hogy
mondom, hogy nem, tök más.
Úgyhogy itt, hogyha lecserélik a koronát, akkor ez egy teljesen másik óra. Szerintem ez egy remek végszó, ennyit szerettem volna, várom a véleményeteket lent a kommentekben, és találkozunk legközelebb.